és már folytatjuk is a beszélgetést Spengler Katalinnal és Lengyel Andrással.
Volt egy ranglista annak idején a középkorban, újkorban, hogy a legmagasabb rendű festészet az volt, amikor embert történelmi vagy bibliai kontextusban, aztán embert mondjuk hétköznapiban, és a legvégén volt a tájkép meg a csendélet. Nem nagyon volt becsülete annak ennek a műfajnak annak idején. Egyébként, amit kérdezni akartam, az az, hogy pusztán ábrázolni ezek szerint akkor már nem lesz elég. Itt hangzott el ebben a műsorban az, hogy reklámgrafikusok, de akár orvosok kerülhetnek mondjuk olyan helyzetbe, hogyha nem igazáljuk, akkor nem lesz kiszólásuk ebből a tömegből, nem lesznek igazán jók. Ezt te osztod? Mert hogy a nagy részüknek elveheti mondjuk ez a reprodukáló és nem létrehozó mesterséges intelligencia azt, ami van?
Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy sok feladatot átvehet a mesterséges intelligencia, és felszabadíthat emberi kapacitásokat, amiket másra lehet fordítani.
Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert ugye számos ilyen elmélet létezett korábban, hogy ha, mit tudom én, a gépek átveszik a munkáink egy részét, akkor felszabadulnak energiánk, és akkor minek jobban fog élni, kevesebbet fog dolgozni, de valahogy mégsem feltétlenül
ebbe az rendben. Megtörtént, ezt termelékenységi paradoxonnak hívják, ha jól tudom, tehát amikor a feldolgozóiparban nagyon sok embernek nem lett munkája, ő belül, tehát a szolgáltatóiparban mondjuk rengeteg, nem tudom, fodrász, jogaoktató, tréner és így tovább. Ez történik részben. A kérdés, hogy most ebben a volumenben, ebben a nagyságrendben mi fog történni? Nem tudom.
Azt gondolom, hogy erre nagyon nehéz válaszolni. Én valahogy úgy gondolom, hogy most az orvosok példájánál maradva, hogy vannak már robotok, amelyek tudnak operálni.
Hát meg a diagnózis.
Viszont orvos nincs elég. Nagyon sok ember vár nagyon sokféle műtétre, és nyilván, hogyha az orvosok mondjuk akár a komplikáltabb esetekkel foglalkozhatnának, amiket a robotok nem tudnak elvégezni, akkor az sokkal hatékonyabb lenne, és sokkal több embert tudnának meggyógyítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valahogy a grafikusok munkáját is valószínűleg hasonlóan kell elképzelni. De hát természetes az, hogy minden új technológia, amikor megjelenik a világba, akkor először nagyon tragikus. Gondoljunk arra, hogy nem tudom, amikor én fiatal voltam, akkor például a nyomdász, vagy az írógépszerelő, vagy a gyorsésgépíró, akkor azok nagyon-nagyon tisztelt.
Vagy a bicycle repairman, ugye, ami a Monty Python híres sketchében van. Nem a szupermenek lesznek a hősök, hanem a bicycle repairmanek, a bicikli javítók.
Igen, igen, de hogy akkor ezek a szakmák meg is szűntek, tehát akkoriban nagyon tisztelt, jól kereső foglalkozások voltak, és mára megszűntek, mert a technológia átalakult, de nem hinném, hogy ezzel szegényebb lett a világ. Tehát, hogy nyilván nehéz váltani, és lépést tartani a korral, de azt gondolom, hogy a művészek közül is például majd azok lesznek a legjobbak nyilván, akik ezt meg tudják tenni. Különben visszautalva a klasszikus képzőművészetre, minden korszakban azok a képzőművészek váltak a leghíresebbé később az utókorban, és a legtiszteltebbekké, akik tudták használni az adott kornak a legmodernebb technológiai újításait, és ez nagyon fontos.
Most arról beszélsz, nem akarom tudni, csak kérdezem, hogy kell egy mesterségbeli tudás, egy alap, amit elsajátít valahol?
Az szerintem
nincs.
Nem elég. Az szerintem nem elég. Lépést kell tartani a világgal, hiszen aki mondjuk ma akár csak annyi éves, mint én, vagy nem tudom, bármikor a múltban kijött az egyetemről, és megszerzett egy diplomát, és megszerezte a mesterségbeli tudását, az akkor még nem lehetett tisztában mindazzal, amit azóta felfedezett a technológia, meg a tudomány. Tehát, hogy itt igazából arról van szó, hogy lépést kell tartani a világgal, és oda kell figyelni arra, hogy mi történik, és ez egy képzőművésznek egy rendkívül fontos dolog. Már csak azért is, mert mondtad az előbb a kérdésedben, hogy mit szeretek látni egy képen, de hogy a képzőművészetnek mára egy csak egy bizonyos része jön létre képekben, tehát hagyományos értelemben vett képekben, hiszen a 20. század és a 21. századi technológia olyan szinten, meg a digitalizáció, meg minden egyéb olyan szinten átalakította a képzőművészek lehetőségeit.
Igen, én általában ugye a vizualizációra, mint komplex egészre gondoltam, tehát nem feltétlenül csak hagyományos képekre, hanem amit igen, a szemeddel látsz, és a füled, amivel a hangokat hallod.
Világos, csak azért is volt nagyon jó a kérdésed, mert szerintem, mert nagyon sokan, akik nem állnak különösebben közel a képzőművészethez, még mindig nagyon furcsán fogadják, holott már a múlt században is ez teljesen elfogadott volt, hogy rendkívül különböző médiumokat használhatnak a képzőművészek, amiben a fotótól, a filmtől kezdve a hagyományosabb műfajokon keresztül a textilen, vagy nem tudom, egyéb anyagokon át nagyon sok minden belefér, akár a mesterséges intelligencia is.
Fordítsuk meg a mesterségbeli tudás sztorit, hogyha te tapasztaltál olyat, amit néha hallani, hogy ez a srác, vagy ez az ember, ez a nő, ez nem is tud rajzolni, az alapokat nem tudja, és mégis világsztár lett. Ez létezik? Van ilyen?
Sőt, hogy nem igen, tud jól rajzolni, nem tud jól festeni, de mégis van benne valami átütő. Most a népszerűségre kérdeztél rá, vagy arra is, hogy jó egyúttal?
Is.
Ahogy említettem, a képzőművészet nem feltétlenül kötődik a rajzhoz már. Tehát a képzőművészeti egyetemen, itt Budapesten is már a 90-es évek óta létezik az intermédia tanszék, ami azt jelenti, hogy akik ott végeznek, azok nem rajzolni tanulnak. Természetesen nem árt, hogyha tudnak, de alapvetően nem rajzolni tanulnak. Tehát azt gondolom, hogy igen, van, tehát nem, nyilván senki nem árulja el később, ha nagy művésszé válik, hogy ő tudott-e rajzolni, vagy nem tudott, de azért nagyon, nagyon sok meglepetés érhet minket, például a mai képzőművészeti világból, hát hogyha kiemelném például Birkás Ákost, aki néhány évvel ezelőtt hunyt el, és a neo-avantgárd generációnak egy jelentős, nagyon jelentős képviselője volt, és a pályáját festményekkel kezdte, de aztán a 70-es években fotókat készített, és később elkezdett absztrakt képeket festeni, ezeket oválisoknak, vagy fejeknek nevezte ezeket a képeket, abszolút absztraktok voltak, és mindenkit azzal lepett meg 2000 után, hogy hirtelen visszatért a figurális festészethez, amit senki nem várt tőle, hiszen nagyon sokan, akik az absztrakt képeit látták, azt gondolták, hogy nem is tud rajzolni. Tehát, hogy ilyen, szerintem ilyen meglepetések simán érhetik az embert. Én inkább olyat látok a mai képzőművészetben, és az nagyon érdekes, hogy a legsikeresebb művészek, nagyon különösen ez a nemzetközi világra igaz, Magyarországon még kevésbé, de lehet, hogy itt is e felé haladunk majd, hogy nagyon gyakran nem saját kezűleg hozzák létre a műveiket. Tehát van egy egész műhely mellettük, mögöttük, akár több tíz ember is. Tehát
mint a filmzeneszerzők esetében.
Igen. Vagy mint régen, ugye azt mondjuk, hogy Rembrandt és az ő iskolája, és amikor vagy az ő műhelye, és amikor ugye van egy hatalmas kép, akkor előfordul, hogy nem minden részletet maga a mester festett, hanem a tanítványai bele festettek, vagy bizonyos részeket ők festettek. Egy kicsit ehhez hasonlóan.
Rendező és menedzser.
Igen, tehát igazából a kortárs művészetben, képzőművészetben annyira fontos maga a gondolat. Ha a zene nyelvén akarom mondani, akkor maga a kotta, amit a zeneszerző megír, és aztán a zenekar szólaltatja meg, tehát az, hogy konkrétan te mit hallasz, és mi jut el hozzád, azt a zenekar hozza létre. Szóval körülbelül ilyesmit tudok, így tudom megvilágítani azt, hogy mi történik egy kortárs művész esetében. Tehát például, hogyha visszatérek Olafur Eliasson példájára, akinek volt szerencsém a műtermében járni körülbelül egy hónappal ezelőtt, és láttam azt az óriási apparátust, akikkel ő együtt dolgozik, akik megvalósítják az ő általa kitalált és végiggondolt koncepciókat és gondolatokat, és nagyon sokszor a konkrét műalkotás létrejöttében az ő keze nem feltétlenül van benne. A fej van benne. Ezért mondom a kottát.